Nagyon nagy öröm a szívemnek, hogy itt lehetek köztetek, és ez már megszokott nálam a tanúságtételeken, mivel leginkább keresztény közösségekhez megyek. A tegeződő hangnemet választom, kérlek, ezért bocsássatok meg nekem, főként az idősebb testvérek, de mi testvérek szeretnék hozzátok szólni, és talán azt az üzenetet közvetlenül tudom átadni, hogyha megengeditek nekem a tegeződő hangnemet. Köszönöm szépen az új teremtés együttesnek a csodálatos zenei szolgálatot és ezt a két szívemhez oly közel álló dalt, amivel a mai alkalmat, a tanúság tételemet kezdhettük. Mert igen, egyfelől Isten meghívott, hogy vízre lépjek, másfelől pedig azóta én is éneklem az ő jóságát, csak mivel nekem nincsenek olyan hangi adottságaim, mint a zenekarnak, és nem tudok hangszeren sem játszani, ezért a tanúság tétel az a szolgálat, amit hogyha hívnak a testvérek, akkor a lehető legtöbb közösségben nagy örömmel teszek meg az Úrnak és a testvéreknek. És külön örülök, hogy az új teremtés zenekar az, aki ma itt játszik, mert amikor meg szoktak kérni engem, hogy beszéljek Istenről, akkor gyakorlatilag el szoktam mondani a testvéremnek, hogy a lehetetlent kérik tőlem, mert Isten számomra kibeszélhetetlen. Bármennyire is hozzá vagyok szokva a nyilvános szerepléshez, és nem esik nehezebben összetett mondatokban beszélni, hogyha Istenre kerül a szó, nehéz őt szavakba öntenem. Ezért az egyetlen lehetséges és hiteles módját választom ennek, elmesélem azt, amit velem tett. És ez a legcsodálatosabb, legérzékletesebb és legszebb kép, amit őről a festhetek szavakkal. És így tudom csak elmondani, hogy mi ő a számomra, és mi ő talán mindannyiunk számára, hiszen sokunk életében hasonló, vagy még nagyobb csodákat cselekszik meg az Úr, mint az enyémben. Az újjáteremtés azért is különlegesen fontos a számomra, mert a teremtés csodájánál, amikor a mindenható Isten a semmiből valamit teremtett, csak az újjáteremtés csodája a fantasztikusabb és a csodálatosabb számomra. Miért? Mert megtapasztaltam az életemben, hogy ami eltörik, azt Isten nem megragasztja. Ami szétszakad, azt Isten nem összevarja. És ami elreped, azt Isten nem összekényszeríti, hanem újjáalkotja. Egészen újjáteremti. Még szebbé, még csodálatosabbá és még egészségesebbé, mint amilyen volt. Az én megtört életemet, lelkemet és szívemet is így alkotta újjá. Körülbelül 2,5 évvel ezelőtt történt az én lelki újjászületésem, a megtérésem korábban, de én a megtérésre úgy tekintek, mint egy folyamatra, amely még a mennyországban is fog folytatódni, hiszen azt hisszük, azt gondoljuk, hogy a tökéletesedésünk az még a mennyországában is folytatódik. Én 20 éven keresztül dolgoztam televíziós újságíróként, és a televíziós újságírói pályafutásom utolsó 3-4 évében én szerkesztettem és vezettem egy Credo című műsort. Jelenleg az Axióma központnál dolgozom, itt a Carpe Deum című kultúra-apologetikai sorozatot szerkesztem és vezetem. A Credo-ról szeretnék most beszélni, mert ennek különleges szerepe van a mai napban is, és az egész életemben, és a szakmai munkámban is nagy szerepe volt. Ezt a címet viselte a műsor, amit én Istennek szakmai és személyes hitvallásként is szántam, és sokat jelentett számomra hit, de Isten a lelki újjászületésekor megmutatta nekem, hogy valójában semmit nem tudtam a hitről. Nem tudtam, hogy mi az a hit. A latin credo, vagy credere szó, a hinni és a hitet megvallani szavak, azok két szótőből tevődnek össze, a dare, dere, tehát az adni latin szótőből, és a cor, cor, azaz a szív szavakból. A hit, amikor átadjuk a szívünket Istennek. És én nem így hittem. Jól lehet, megtértem 10 éves koromban, de az én hitem nem ilyen volt. Jól lehet, vezettem egy Credo című műsort, de az én hitem nem ilyen volt. Én elhittem, hogy létezik Isten. De nem különösebben szerettem volna, hogyha felforgatja az életemet. Én elhittem, hogy létezik Isten, de nem adtam át neki teljesen a szívemet. Én elhittem, hogy létezik Isten, de nem tartottam meg mindent a parancsolataink közül. És aztán Jézus eljött és elkérte a szívemet, és megmutatta nekem, mi az hinni. Erről szeretnék ma nektek tanúságot tenni. Szent José María Escrivá, az Opus Dei mozgalom, ez egy katolikus mozgalomnak az alapítója, nagyon szemfelnyitó volt számomra a vele való találkozás, az ő nem a személyes találkozás, hanem az ő könyveivel való találkozás, már a szakmai életemben is. José María Escrivá sokat ír arról, hogy mindenki szentté válhat a saját hivatás területén belül is. És sokszor gondoljuk, hogy a szentségi élet, az elkötelezett élet, az odaszállás, az a papok, lelkészek, szerzetesek hivatás területe, ők a profik. Ők vannak elhívva a szentségi, imádságos életre, bőjtre, közbenjárásra, teljes önátadásra. Mi pedig a pálya széléről civilek, lelkes hagyományőrzők, vagy követők, szurkolók, ahogy tudjuk, átadjuk a szívünket. Én is így gondoltam ezt, hogy vannak, akik a kereszténységet hivatásszerűen űzik, és én, aki nagyon elfoglalt vagyok, és sok más dolgom van az életben, én a magam részéről pedig megteszek mindent, amit tudok, és ebben nyugodt is volt a lelkem, hiszen én egy nagyon elfoglalt ember voltam. De nem is ezért hoztam most fel José María Escrivát, hanem azért, mert neki volt egy kedves imádsága. És ez az imádság így hangzott. Uram, add, hogy hadd legyek a kis rühes szamárcsikód. És én így jöttem ma közétek, hogy ezt az imát mondtam el ismét Jézusnak. Uram, add, hogy hadd legyek a te kis rühes szamárcsikód. Hadd legyek egy kis epizód a te üdv történetedben. Egy kis rühes szamárcsikó, akit elkötnek az apostolok, oda visznek hozzá, akinek felülsz a hátára, akivel bemész Jeruzsálembe, és akit aztán megint ott hagynak valahol. Uram, add, hogy hadd legyek a te kis rühes szamárcsikód, hogy egyszer valamikor téged elvihesselek valahova, valakikhez. Remélem, hogy jó szolgálója leszek az Úrnak, és remélem, hogy amilyen közel csak tudom, el tudom hozzátok ma hozni Jézust. Ha már egy kis rövid imát megosztottam veletek, megosztom veletek azt az imát, amit a lelki újjászületésem óta minden reggel elmondok Jézusnak. Jézusom, köszönöm, hogy eljöttél értem oly messzire. Köszönöm, hogy rám találtál, hogy nevemen szólítottál. Köszönöm, hogy lehajoltál hozzám, és kiemeltél a bűn, a kétségbeesés és a reménytelenség mocsarából. Köszönöm, hogy karjaidba vettél, hogy elringattál, megtisztítottál, meggyógyítottál és megvigasztaltál. Köszönöm, hogy elvettél mindent, ami elválasztott tőled. De drága Jézus, köszönöm, hogy meghagytad a könnyeimet, az egyetlen méltó imádságot, amellyel mindezért nap mint nap hálát adhatok neked. A mai kor szembeötlő ismertető jegye a barátságos vallásosság, vagy a kulturális kereszténység, a vasárnapi kereszténység. Én ilyen keresztény voltam, barátságosan voltam vallásos, csak bizonyos parancsolatokat tartottam meg, és válogattam magamnak a hitigasságok közül. Az elhívásom az volt, hogy a lélek iránymutatásával leleplezzem magamat, és leleplezzem magamban mindazt, ami nem volt igaz a kereszténységemből. Hogy megtérjek ott, ahol még nem tértem meg. És minden nap ezt kérem azóta is az Úrtól, hogy mutasd meg nekem, Uram, hol kell még megtérnem. Mert ő megmutatta nekem azt, hogy ez egy folyamatos önátadás, és hogy életünk és lelkünk újabb és újabb területeit kéri el tőlünk. Azt kérte, hogy a lélek iránymutatásával leplezzem le magamban a hazugságokat, a képmutatást és a bűnt, nem csak a 10 parancsolatban foglaltakat, hanem sokkal inkább a szívem bűneit. A szeretetlenséget, az önzést, a fennhéjázást, a kiengeszteletlenséget, vagy éppen az irigységet, a személyválogatást, mert nagyon személyválogató voltam. A testvérek közül voltak, akik tetszettek, voltak, akik nem. attól függ, milyen személyiségűek voltak, attól függ, honnan jöttek, attól függ, mit gondoltak. És Isten megmutatta nekem, hogy ő sokkal jobban szeret minket annál, mint ahogyan mi szeretjük egymást. És egyetlen egy dolgot kér tőlünk, hogy arról ismerjenek meg benneteket, hogy szeretitek egymást. Nekünk egyenként nagyon csodálatos Isten kapcsolatunk van. De sajnos, ami rám jellemző, az sok testvéremre is az volt, hogy válogattunk egymás között magunknak kedves testvéreket, és voltak kevésbé kedves testvérek. És Isten megmutatta, hogy amikor én személyválogató vagyok, akkor valójában az ő választását bírálom felül. Amikor én személyválogató voltam, akkor valójában azt bíráltam felül, hogy ő másokat is, azokat a testvéreket, akik nekem nem voltak olyan szimpatikusak, szintén elhívta. És azt szoktam mondani főként azoknak a testvéreknek, akiknek én nem vagyok nagyon szimpatikus, hogy én vagyok az élő bizonyíték arra, hogy Isten nem személyválogató. Ha az lenne, ha olyan személyválogató lenne, mint én, biztos nem esett volna választása rám. De Isten úgy fut mindannyiunk után az ő szeretetével és kegyelmével, ahogy az előző dalban hallottuk, és így jött utána is. Egészen röviden elmesélem nektek, hogy találkoztam először Istennel. Én egy szerető családban nőttem, de nem vallásos környezetben, engem nem kereszteltek meg. A nővéremnek volt keresztelője, nekem már csak vállalati névadó ünnepségem volt, és nem is nagyon sokat hallottam Istenről. Az én életem néhány mondattal leírható így, nincs Isten. Van Isten, de megoldom nélküle. Van Isten, megoldom vele. És Uram, cselekedj Te. Próbálok itt tartani most, hogy Uram, cselekedj Te az én életemben. Nem az ő segítségét kérem ahhoz, hogy oldja meg, amit szeretne, hanem hogy egészen ő cselekedjen az életemben, hogy teljesen átadjam neki magamat is, hogy az egész életemet is, minden problémámat is, minden kihívást neki adjak, és valóban ő tudjon cselekedni. Tehát nem nevelkedtem hitben, de 13 éves korom körül az élet nagy kérdései kezdtek el foglalkoztatni 10 évesen. Tinédzserként az emberben mindig felmerülnek ezek a kérdések, ha előbb nem, akkor legalább akkor miért vagyok, mi értelme az életemnek, honnan van az élet, mi a célja annak, hogy én létezem is. Ezek a nagy átfogó egzisztenciális kérdések, ezek sok fele elvittek engem, hogy válaszokat kapjak erre. És ez egy ilyen hely, ahova én elmentem, válaszokat remélve, az a közeli katolikus plébánia volt, a Szent Mihály plébánia. És ott én elszöktem egy hittanórára, és ott ragadtam ezen a hittanórán is. Bár körülöttem semmi nem változott meg, bennem minden megváltozott egy év alatt, és egy év elmúltával megkeresztelkedtem. És ez a keresztségben nekem csodálatos Isten élményem volt. A gondolataimat, a világnézetemet, a felfogásomat ez alatt az egy év alatt teljesen megváltoztatta Isten, de Isten szeretetét először a lelkemben a megkeresztelkedésemkor éreztem. Egy nagyon szegény család voltunk, és a nővérem vart nekem egy fehér ruhát a keresztelőre, és egészen élénken él bennem az a nap. Szinte még a belső fénycsóvák is a templomablakokon, meg Szent Mihály arkangyal szobra. De legjobban az az emlék él bennem élénken, ahogyan Isten átszerette a lelkemet. Amikor először éreztem, milyen az ő szeretete, mennyire felfoghatatlan, mennyire más, mint bármelyik szerető családtagunk, akár az édesanyák szeretete is. És ez egy hihetetlenül erős Isten élmény volt, és meghatározó az én életemben. De mivel nem nevelkedtem hitben, és nem kapaszkodtam meg a hitben, és még az én Isten képem és hitem, az nagyon kiforratlan volt és kialakulatlan, és mivel egy nagyon kíváncsi fiatal lány voltam, ezért én nagyon hamar ott hagytam Istent. Hátat fordítottam az atyának, elhagytam Jézust is, nemet mondtam a Szentlélekre, elhallgattattam magamban a lelket. Ez gimnáziumi éveimre tehető ez az időszak. Tehát volt egy nagyon nagy, átütő erejű Isten élményem, megkeresztelkedtem, azt mondtam és azt hittem akkor, hogy az életem Krisztusé, mert az első köves engemre nem volt nehéz igent mondanom. Beleszerettem abba az Istenbe, aki megelőző szeretetével megmutatta nekem, hogy milyen De aztán elkezdtem máshol is keresni a boldogságot, hát ha van még hasonló öröm a világon Istenen kívül. És nagyon hamar elfordultam, mivel elhagytam őt is. Ezekben az éveimben, a gimnáziumi éveimben és a 20-as éveimben egyre több bűnbe kerültem, és egyre súlyosabb bűnökben. Ezekben a bűnökben megtelepettem, meg átalkottam, és ezekből szabadulni már nem nagyon tudtam. Ezek a bűnök megkötöztek engem, és ezek a bűnök aztán egy hazug természetet alakítottak ki bennem, mert aki bűnösen él, az egy idő után hazugságban is él, mert nem igazságban jár. És ez egy nagyon fontos tapasztalat volt az életemben, hogy a lelki életben nincs senki földje. Hogyha az ember elhagyja a fényt, akkor azonnal belép az árnyékba. És ez azzal vigasztalgattam a lelkemet ebben az időszakban, hogy tehát nagy valószínűséggel én most valami pufferzónában vagyok, valami átmeneti övezetben, Isten és a gonosz között. De valójában később megtapasztaltam, hogy amint kiléptem, Isten közelségéből beléptem az árnyékba. A bűn elválasztott engem Istentől, minthogyha egy súlyos színházi függöny ereszkedett volna le közénk, és minthogyha ez a függöny eltompította volna a lélek hangját. És aztán később teljesen elnémult bennem a lélek hangja. Süket lettem és vak. Süket lettem és vak Istenre és az általa küldött emberekre, az ő igazságára, és süket lettem és vak a saját bűneimre. Teljes sötétségben éltem. Ez egy nagyon nehéz lelki időszak volt, mert nem csak hogy megsebeztem magamat és másokat a bűneimmel, hanem közben egyre rosszabb lelki állapotba kerültem, mert Istentől elvetve, Istentől elzárva a lélek halódik, pislákol és szenved. És bár kívülről sok minden nem látszódott, mert időközben egy meglehetősen sikeres karrierem indult el, és nagyon elfoglalt voltam. Bizonyos körökben népszerű is. De valójában a lelkem közben szenvedett Istentől eltávolodva. Aztán később időszakban, amikor ezek a nagy kilengések megszűntek az életemben, és a botrányos bűnök, amelyeket röviden úgy tudnék elmondani nektek, hogy nem volt olyan parancsolat életemben, amit ne szegtem volna meg. Volt egy nagyon nagy mélypont az életemben, ahol olyan mély depresszió gyötört, hogy el akartam dobni magamtól az életemet. De Isten megmentett onnan is. És ezután a nagyon nagy mélység után elkezdtem rendezni az életemet. Közben született egy kislányom, aztán később megismertem a férjemet, a kislányom házasságon kívül született. Aztán később megismertem a férjemet, vele már szentségi házasságot kötöttünk. Visszatértem a templomba, vasárnapokként eljártam misére. Nálunk római katolikusoknál szokás, mindig meggyóltam nagyobb ünnepekkor. Étkezések előtt és után imádkoztam, reggel este röpimákat elmondtam. Sőt, minél jobban berendeztettem erre a vallásos életre, annál erősebb farizeusi él kezdett kialakulni bennem. Más testvéreket is figyelmeztettem arra, hogy hogyan kell jó kereszténynek lenni. Mert ebben is, mint minden másban, perfekcionista voltam, szabálykövető. De ebben a hitben nem volt irgalom, ebben a hitben nem volt szeretet, ebben a hitben nem volt őszinteség, és ebben a hitben nem volt alázat. És leginkább úgy jellemzem ezt az időszakot, hogy ez volt az én vallásos szélhámos időszakom. Amikor hazudtam magamnak, hazudtam Istennek, és hazudtam a környezetemnek is. Az Isten iránti vágyódásom őszinte volt, de az, ahogy megéltem, az egy teljes tévedés. Nem adtam át teljesen a szívemet Istennek. Elkezdtem tehát rendezni láncolag az életemet, és közben gyötrődtem éjszakánként otthon. Imádkoztam a szoba sötétjébe, de nem gondoltam, hogy ezt az imád bárki meghallja. Miért? Mert közben magamról tudtam, hogy milyen vagyok. Közben magamról tudtam, hogy távol vagyok Istentől. Közben magamról tudtam, hogy valószínűleg Isten haragszik rám. És én egy olyan atya képet képzeltem magam elé. Én egy olyan atyához imádkoztam, aki nem az az atya, akit ma már ismerek. Én úgy imádkoztam Istenhez, úgy képzeltem előtt, mint egy szigorú ószövetségi bírót. aki haragszik rám is. Feltételezem, ha megítél vagy megbüntet, azt joggal teszi, hiszen sok bűnt követtem el. Egy olyan Atyaisten képzeltem el, aki szigorú, aki segíthetne, de nem segít, hiszen most is némaságba burkolózik, miközben imádkozom hozzá. És ehhez az Istenképhez, ehhez az Atyához én egyáltalán nem szerettem volna közelebb kerülni. Én egyáltalán nem akartam, hogy az ő akarata legyen meg, bár azt imádkoztam a mi Atyánkban, hogy legyen meg a te akaratod. Én azt szerettem volna, hogy az én akaratomat teljesíti, hiszen ezért imádkoztam hozzá, de nem válaszol. Az én Istenképem jól tükrözte az én lelkem állapotát. És miközben imádkozunk, a közben a lelkünk is imádkozik bennünk, és amikor Isten letekintett rám, és hallotta ezeket az imákat, amelyeket a szoba sötétjében mormoltam, a közben feltételezem, látta az én lelkem állapotát, hogy én ezt közönnyel, haraggal, kiábrándultsággal a szívemben mondtam el neki, miközben ezeket az imákat gyermeki szeretettel, odaadással kellett volna mondanom neki. És mit imádkoztam még a mi Atyánkban, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És dehogy bocsátottam meg az ellenem vétkezőknek. A szívem tele volt haragról, kiengeszteletlenséggel, régi sérelmekkel. Úgy hordoztam ezeket a régi sérelmeket, mint valami családi örökséget, amikhez ragaszkodtam. Hiszen engem megbántottak, a sérelmeim jogosak voltak, nyilván a haragom is az. Magamhoz szorítottam ezeket a kiengeszteletlenségeket, és nem akartam odaadni Istennek. És közben azt kértem tőle, bocsáss meg a bűneimet úgy, ahogy én megbocsátok az ellenem vétkezőknek. És nem bocsátottam meg. De Isten mégis meghallgatta ezeket az imákat, mert küldött Istenre mutató embereket. Olyanokat, akik már átléptek ezen a nehéz színházi függönyön is. Egyik ilyen ember volt egy fiatal atya, aki teljesen ismeretlenül felkeresett engem a Krédó szerkesztőségében a televízióban. Én akkor nem voltam benne, és ő ott hagyott egy könyvet nekem. Ez a könyv, ez Mattel Neskin Isten megtapasztalása az imában című könyve volt. És ez a könyv elkezdte átalakítani, átformálni az ima életemet. Aztán a következő lépést egy lelki gyakorlaton tettem meg Isten felé, és aztán később kiderült, hogy nem is én közeledtem felé, hanem ő felé. Ez Margarita Valapina nőmér lelki gyakorlata volt. És ezelőtt a lelki gyakorlat előtt én sok mindent kértem az Úrtól. Kértem őt, hogy adjon nekem a kő szívem helyett 20 szívet. Mert a bűneim, az a lélek állapot, amiben voltam, megkeményítették a szívemet, és nem voltam képes szeretni és érezni őszintén. Kicsit érzéketlenné váltam mindenre és mindenkire. A fájdalomra és az örömre is. Ezért hatott át közöny a szívemet. És azt kértem tőle, hogy ha lehet, ha még méltó vagyok rá, akkor bocsássa meg a bűneimet. És harmadjára azt kértem tőle, hogy ha még lehetséges, akkor legyen ugyanolyan lángoló a szeretet kapcsolatunk, mint amilyen volt a megtérésemkor. Hogy ugyanolyan közelségben legyen hozzám, és ugyanúgy érezzem, ahogy átszereti a lelkemet. Elmentem erre a lelki gyakorlatra, és már a kezdetkor, az első imanap délutánján, az első mise kezdetekor, amikor felcsendült az első dicsőítőjének, akkor valami olyan csoda történt velem, amire 30 éve vártam, és amire ott akkor még egyáltalán nem számítottam. Miért nem? Mert én hegymászásra készültem. Én arra készültem, hogy most joggal és jogosan az Úr nehéz akadályokat fog velem átlépni. Hogy vagy meg kell másznom, vagy el kell hordanom egy hegyet, de valamiféleképpen vezekelnem kell mindazért, amit tettem. Nehéz próbatételre készültem, és mindenre el voltam számva. És ott ezen a lelki gyakorlaton, az első nap délutánján, amikor elkezdtem imádkozni, először fájóan rám szakadt Isten hiánya. Olyan fájóan, amilyen fájóan az elmúlt években soha, pedig nagyon sokat gyötrődtem. És aztán ebből a hihetetlen fájdalomba és hiányba a következő pillanatba belépett Isten. És csodálatos módon átszerette a lelkemet. Úgy, ahogy 30 évvel korábban a megkeresztelkedésemkor.
És én 30 éve nem éreztem ezt az érzést, és annyira csodálatos volt, és olyan felfoghatatlan, hogy átszakadt bennem egy gát. Az történt velem, ami a tékozló fiúval történt, hogy jöttem a koszos ruhámban, eltékozoltam az atyai házból kapott vagyont, jöttem a moslékos vájú mellőle szolgák közül, közeledtem az atyai ház felé, és én azt gondoltam, hogy majd be kell mennem, és majd az atyám ad nekem valami foglalatosságot a szolgák között, és ezt jól teszi, mert én ezt érdemlem, de az atya kiszaladt elém. Az első nap első órájában rám tettette a palástját, és átszerette a lelkemet, és ez tette lehetővé, ismét csak ez a megelőző szeretet, hogy a harmadik napon, amikor nálunk bűnbánati nap volt, lelkiismeret vizsgálat, és aztán Jónás, úgy mondtam Istennek a bűneimet, ahogy még soha korábban. Összeírtam akkurátusan a lelki gyakorlat előtt mindent a parancsolatok alapján, és aztán a harmadik nap összetéptem ezt a lapot, és Isten szeretetének a fényében újraírtam az egészet. És a szívem bűneit írtam föl a lapra, hogy milyen szeretetlen voltam Istennel és az emberekkel. Hogy milyen hazug voltam, milyen személyválogató, milyen képmutató, milyen irigy, milyen kiengesztelettem. Összeírtam a szívem bűneit, és ezeket úgy öntöttem oda Isten lába elé, hogy nem volt bennem semmi fenntartás, mert tudtam, hogy mennyire szeret. Egy hosszú és csodálatos lelki utat jártam be, aminek során megértette velem Isten, hogy nélkülem semmit nem tudok tenni, csak vele. Mert hogyan tudta Isten az én kiengeszteletlenségemet feloldani? A saját szeretetünkből, a saját erőnkből erre mi képtelenek vagyunk. Csak is az ő szeretetével vagyunk képesek megbocsátani az ellenségeinknek, sőt, közben járni vagy imádkozni értük. Csak is kizárólag Isten szeretetével. Megváltoztatta Isten az életemet és az ima életemet is. Úgy tudom nektek röviden elmondani a változást, vagy a legjobban elmondani a változást, hogy ő került az első helyre. Mert a lelki gyakorlat napjai alapján csodálatos bátorító üzeneteket küldött nekem. Ezek így hangzottak. Sír, most gyógyítom a sebeidet, melyeket a bűneid okoztak. Szelíden arra kért, gyászold el a múltadat, mert új utat szállok neked. Bátorított, bánd meg a bűneidet, és bocsáss meg magadnak, mert én már mindent megbocsátottam neked. És arra kért, soha többé ne vedd le a tekintetedet rólam, mert most tanítalak meg a vizen járni. Mit jelent a vizen járás az én életemben? Az a bizalmi kapcsolat szűnt meg a bűneim következtében köztem és Isten között, amely soha nem szakadhat meg, vagy nem szakadna meg, ha csak rajta múlna. Az a bizalmi kapcsolat szűnt meg köztem és köztem, mint ami Péter és Jézus között megszűnt, mikor Péter elfordította a fejét, amikor a hullámzó tengeren járt. Az a bizalmi kapcsolat szűnt meg bennem, aminek soha nem szabadott volna megszűnnie, hiszen Isten szeretete tökéletes, végtelen. Ő végig ott volt velem, ő végig hűséges volt hozzám, de én elfordítottam a tekintetemet róla. Nem bíztam az ő szeretetében, nem bíztam az ő megbocsátásában, és nem bíztam abban, hogy ő végig ott van velem, pedig ott volt. És ezt a szeretet kapcsolatot és ezt a bizalmat építette újra Jézus. Azzal, hogy azt mondta, hogy nézzek rá, soha többé ne fordítsam el a fejemet róla, és ő megtanít engem örökké bízni benne. Akkor is, ha körülöttem háborog a tenger, akkor is, ha sötétség van, akkor is, ha úgy érzem, hogy távol van tőlem, bízzak benne, mert a legjobban az fáj neki, hogyha nem hiszem el, hogy ő mindig szeret, örökké ott van, akkor is, hogyha én az érzékeimmel nem érzékelem őt, vagy akkor is, hogyha nehézségeken visz végig engem. Átalakítottam tehát úgy a napomat, hogy kérte, és őt tettem az első helyre. Ez azt is jelentette, hogy nekem magamnak le kellett szállnom a saját életem trónjáról. És átadtam Istennek a helyet. Mert sok tekintetben magamat dicsőítettem, és magamat istenítettem. Így ő aztán nem tudott első helyre kerülni az életemben. Átadtam neki az első helyet a napomban is, ezért a napom első óráját most imádsággal kezdem, és ez az első óra olyan, mint minden nap egy új pünkösd. Átalakítottam úgy a napomat, hogy ő a legfontosabb a számomra, és amikor fiatalokkal beszélgetek, és kérdezik, hogy erről miért beszélek ennyit az imáról és a napirendről, akkor mindig elmondom nekik, hogy ha azt szeretnétek megtudni, hogy hol van a szívetek, mert ugye, ahol a kincsünk, ott van a szívünk, akkor hasonlítsátok össze a telefonodon képernyő idejét az ima időtökkel. Ha meg szeretnénk tudni, hogy hol van a szívünk, akkor össze kell hasonlítanunk azt az időt, amit más tevékenységekre fordítunk, és azt az időt, amit Istenre. És én az időmet is megadtam, az időbeosztásomat is hozzáigazítom, hogy ő legyen valóban az első helyen. A lábára öntöttem azt a drága olajat, ami az én életemben a legfontosabb és a legdrágább, és ez az idő. És nem érzem úgy, hogy amikor vele vagyok egy órát, akkor pazarlom az időmet, és annyi minden más fontos dolgom is lehetne. Ezt azért mondom el, és azért beszélek erről ilyen sokat, mert ma is dolgozom, és nem vagyok kevésbé elfoglalt, mint korábban. És arról szeretnék tanúságot tenni nektek, hogy meg lehet oldani. Fel lehet építeni úgy a napunkat, hogy Isten legyen az első is, hogy minél több időt adjunk neki, hogy meg tudjon valósulni az életünkben a szüntelen ima, amire kér minket Jézus, és amire ugye kér minket Pál is, hogy szüntelenül imádkozzatok. Hogy el lehet sajátítani azt a napi életitet és időbeosztást, amiben valóban Isten az első. Valóban Isten lett az első az életemben, mert semmi más nem imádok helyette. Sem magamat, sem más szokásokat. Imádó lények vagyunk, ezt már Ken Duncan mondja, fiatal teológus, és mint ilyenek, hogyha nem Istent imádjuk, akkor elkezdünk mást imádni. Így leszünk kapcsolatfüggők, így leszünk szenvedélybetegek, felültetjük arra a trónra azt a valamit, vagy valakit, akit elkezdünk Isten helyett imádni. Nagyon sok mindent tudnék még nektek mondani, de látom Dávidon, hogy lassan fogy az időm, és kihagytuk a számot is, elnézést. Kiengesztelődésről beszéltem nektek, az imaidőről pedig azért szoktam beszélni, mert valójában Isten az imában megtanít minket szeretni. Matthew Meskin, az Isten megtapasztalása az imában című könyvírója, őt egyszer fölkereste egy fiatal szerzetes, és megkérdezte tőle, hogy ugye, atyám, nem kell sokat imádkozni. Ugye Jézus is azt mondta, hogy ne szaporítsátok a szót. Jól kell imádkozni, igaz? És azt mondta neki Matthew Meskin, így van, fiam. Jól kell imádkozni. De csak azt tud jól imádkozni, aki sokat imádkozik. Az együtt töltött idő Istennel az az idő, amikor Isten megtanít minket imádkozni. A tanítványok is azt kérték Jézustól, taníts meg minket imádkozni. És Jézus maga is hosszú-hosszú időre elvonult az atyával imádkozni. Ez az együttlét Istennel azért fontos, mert az imában Isten nem valamit ad, hanem saját magát. Egy záró gondolat, mi az, amit kimunkált bennem Isten mindez alatt az időszak alatt, és mi az, amiért hálás vagyok neki? A koldus lelkületet munkálta ki bennem, az állandó szomjúságot, hogy soha nincs bennem a megelégedettség érzése, hogy sose gondolom úgy, hogy megérkeztem. Hogy mindig növekedni akarok és közeledni felé, és mindig egyre több időt tölteni vele, és mindig egyre jobban átadni neki a szívemet. Ezt kívánom nektek is, hogy ne csináljunk szabályt a sugalmazás pillanataiból, hanem a kötelesség teljesítés legyen, ami szeretet válaszunk Isten felé, mert a szellemi elégedettség a gonosztól van. És hogyha ezt érzem magamban, akkor mindig megkérdezem az Istentől, hogy Uram, mutasd meg nekem, hol kell még megtérnem. Köszönöm szépen, hogy meghallgattad.